Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. A 62. Zsoltárt olvasom, ez a mai sorra jövő Zsoltárunk, egy nagyon szép Zsoltár, az a cím, hogy Megnyugvás Istenben. A karmesternek, Jedútunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám, szabadító, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az ember élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegnek kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonatok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Ez a mai vasárnap, ami egy kicsit ilyen tanévvégi hangulatot áraszt, hiszen nyár eleje is van, és tanév vége is lassan, megszokott és várt változások következnek az életünkben, hiszen az utolsó tanítási hét jön az iskolákban. A vizsgai időszaknak is lassan a közepén vagyunk, már nagyjából kiszámítható, hogy sikerül-e a fél év, vagy nem. Családoknak a napi ritmusa megváltozik, szabadságok, jönnek szabadság ide, nyári táborok, a mi nyári táborunknak az ideje is lassan eljön. És lassan véget ér a zsoltáros fél évünk is, melyben nagyon sokat tanultunk az imádságról, és hiszem azt, hogy nem csak tanultunk, hanem gyakoroltuk is, tapasztaltuk, hogy a zsoltárokkal együtt hogyan lehet imádkozni, hiszen ez volt ennek a fél évnek a lényege. A kétségbeesett kiáltásokról olvastunk, őszinte kitárulkozásokról, félén kérésekről, erőteljes mondatokról, mély megosztásokról, és ezekkel tanultunk imádkozni. És közben pedig rá lehetett csodálkozni Isten szabadítására, amikor kétségbeejtő helyzetekből is ad kiemelkedést, kimenekedést, és hálát lehet adni, dicsérni és magasztalni lehet őt ezért. És a mai zsoltárunk kifejezetten arra indít bennünket, hogy keressük Isten jelenlétét, a csendet, az énekek is ma ennek a tárgyköréből vannak ki, főleg mit jelent Isten jelenléte az életünkben. És azért is, mert a csendnek egyre nagyobb jelentősége van ma, azért is talán, mert egyre zajosabb a világunk, és ha a fiatalokra tekintünk, főleg a középiskolásokra, egyetemistákra, akkor azt látjuk, hogy ők nagyon ebben a zajvilágban élnek, és mindig valaminek szólni kell, valaminek pittyegni, állandó. Az ember utazik, akkor azt látja, hogy mindenki zenét hallgat, különböző hangok elérik az inger küszöbünket. Az elmúlt héten egy ötnapos osztálykiránduláson voltam Erdélyben, a feleségemet kísértem egy hetedikes refis osztállyal, és mikor a hosszú útról hazatértünk, akkor a legnagyobb érték a csend volt. Aki volt már iskola közelében, mármint hogy a másik felén, a tanári felén, az tudja, hogy mit jelent a csend, amikor a gyerekek egész nap kérdeznek valamit, odaszaladnak, sipítoznak, kiabálnak. Utolsó éjszak én is úgy aludtam 10 fiú társaságában, hogy gyakorlatilag ilyen, nem tudom, ilyen harctér volt, vagy nem tudom, ott egymást gyilkolták, és én próbáltam ott elaludni, és állandóan kérdezgették, hogy alszik-e már a bölcs, vagy nem alszik. Hát nem aludtam, ugye lehezem nekik, csak... És a buszon is állandóan kérték a különböző számokat, és amikor hazaértünk, emesélyek, csend. És ez egy ilyen nagy élmény volt. Sok ember számára a csend az egyenlő az unalommal, hát számunkra nem. És ez a Zsoltár is a csendről, a csendességről is szól. Másrészt a kegyességi szóhasználatunkban is nagyon fontos ez a szó, hiszen így is használjuk ezt a szót a hétköznapokban is, az Istennel töltött időt csendességnek hívjuk. Ez is elgondolkodtat, hogy miért is, talán azért, mert nagyon vágyunk erre, hogy ebben a csendben Isten megszólaljon, vagy pontosan azért, hogy valamit megértsünk. Múltkor a házi csoportban beszélgettünk arról, hogy kinek hogyan indul a napja, hogyan tudja megélni a csendességet egyénileg, vagy a társával együtt, vagy akár a családjában, és nagyon érdekes volt, hogy ki hogyan indítja a napját. És a ma megélhető spirituális elvonulásokban, lelki gyakorlatokban is nagyon nagy jelentősége van a csendnek. Ma ezt fogjuk körbejárni, hogyan is beszél a Szentírás a csendről, az Isten előtti jelenlétről, a lecsendesülésről, a lélek állapotáról a 62. Zsoltárban. Három gondolata van ennek a Zsoltárnak, ebből a szempontból nagyjából felosztása is. Az egyik arról szól, hogy az életünk mely szakaszába igényeljük leginkább a csendet, aztán arról lesz szó, hogy mit is jelent konkrétan a csend ebben a Zsoltárban, és hogy mi ennek aztán a következménye magának a Isten előtti csendnek. Tehát először arról hallunk, hogy az életünk melyik szakaszában igényeljük leginkább a csendet. A Zsoltár, mint a legtöbbször, egy nagyon konkrét helyzetből indul ki. Dávid életében nagyon sok támadást élt meg, és itt a személye elleni támadásokra utal, melynek az volt a célja, hogy őt letaszítsák az ő helyzetéből, akár a királyságból is. Nagyon pontosan nem tudjuk, hogy az életének melyik szakaszára vonatkozik ez, de ezt írják, hogy a magasból letaszítani, ez már egy helyzetet jelent, és végül el is akarják pusztítani. Ezt maga Dávid mondja el ebben a Zsoltárban. Az összefogás nagyon szörnyű ellene, amiket felsorol, hiszen azt mondja, hogy hazugsággal, korrupcióval, családsággal, hazugsággal támadnak ellene. Álságukban még az is kifejeződik, hogy nehezen észrevehető a támadás, hiszen így mondja Dávid, hogy szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Tehát akár hozzá közel lévő emberek is támadhatják, és talán ezt legnehezebb kivédeni. Egy nagyon szép kifejezést hoz be a Zsoltárba, egy nagyon érzéketes képet, talán ez az egyik legjobban megragadható kép ebben a Zsoltárban, amikor arról beszél, hogy olyan az élete, mint egy düledező fal és a bedőlt kerítés. Ez szemben áll a kőszikla és a vár bizonyosságával. Hogyha sétálgatunk egy helyen, egy faluban, és látunk egy romos házat, ami üres, akkor annak is egy fokozata az, hogy üres, már esetleg nincs ablaka, be van törve, vagy a teteje összeomlik, de ha már a kerítés is bedőlt, ha kerítés sincs, és már akár be is lehet lépni, az már a teljes megsemmisülést jelenti. Sok ember érzi úgy, hogy ilyen vagy, ehhez hasonló az élete. Hogy felépült ugyan az élete, megvan az egzisztenciája, megvan az anyagi biztonsága, megvan a családja, megvan egy életét védő fal, megvan a kerítés, és jön egy szellő, egy vihar, egy megpróbáltatás, egy mozdulat, letaszít egy követ, és rögtön bedől minden. Sokszor érezzük ma, hogy ez a külső világ, ami bennünket körülvesz, az összeomlik. Nagyon sok irodalmi alkotás szól erről, hogy a bennünket körülvevő világ összeomlik, vagy éppen szétesik. És hát nagyon csábító lenne számomra most egy olyan csokrot összeállítani versekből, ami erről szól, hogy hogyan is esik szét ez a világ. Sok magyar irodalomnak is nagyon sok korszaka, amikor sok ilyen vers születik. Én most egy filmet szeretnék elétek hozni, aminek a címe is ezt a fajta szétesést jelenti, aminek ez a címe, hogy összeomlás. A 90-es években forgatták ezt a filmet, lehet, hogy sokan látták, egy férfi megy haza a munkájából autóval, és a dugó lesz a városba bevezető úton, a lánya születésnapjára megy, és aztán kiszáll az autóból, és úgy indul haza, és közben összeomlik az élete. Sok emberrel találkozik, és ezek különböző agressziókat szülnek vele szemben is, és ő is ilyen agresszív lesz. Így summázta valaki ezt a filmet, hogy nincs az az összeomlás, aminél ne lehetne még jobban összeomlani. És a film ezt mutatja be, hogy egy hétköznapi embernek egy átlagos napon hogyan omlik össze mindaz, ami addig volt az életében. Van egy ilyen tapasztalat, tehát, és ez a film nagyon érzékenyen mutatja meg ezt, hogy igen, ez a külső világ, amit az ember felépít, vagy amiben él, az összeomolhat. Van egy másik megközelítése is ennek, a Példabeszédek könyve egy másfajta fal omlásról beszél, egy nagyon szép kis képet használ. Elmentem a lustember szőlője mellett, és láttam, hogy egészen fölverte a gaz, és a kőkerítése összedőlt. Ez is lehet egy ok, ami miatt valakinek kidől a fala, vagy üledező fal és bedőlt kerítés lesz. Lehet a lustaság is ok, az elhanyagoltság, a csendidőnek az elhanyagolása, az Istennel való kapcsolatnak az elhanyagolása. Az ember maga teremti meg az okot, hogy támadják. Mikor a hitűnek a kőfala roskadozik, akkor mi adhatjuk rá az okot, hogy mások ezt döntögetni kezdjék. Elég egy kis rés, és lerombolhatóvá válik mindaz, amit egyébként felépítettünk. Éppen ez Istenben a legcsodálatosabb, hogy félelmetes erejében, megrendítő hatalmában sem feledkezik meg a meghánytatott falról, a dűlő kerítésről, hanem aki az oltalmát keresi, minden körülmények között megtartja ő, a csodálatos, a hatalmas, az erős. És Dávid ezt az örömöt éli meg ebben a Zsoltárban, hogy igen, úgy érzi az ő támadásai miatt, hogy bedől az élete, düledező fal és bedőlt kerítés, de mégis Isten mellé áll és mellette van. Dávidot nagyon magas helyről akarják letaszítani. Király volt. Egészen egyedül van. Ő maga is érzi azt, hogy ingadozik. Olyan, mint a ledülő fal, amely már szinte elveszik. Az ellenség vérszemet kapva támad. Nincs sehol semmi menedéke, csak az élő Isten, aki erő, csend és menedék. És ezzel ellentét párokban láthatjuk meg az ő életét. Összeomlik a külső világa. Isten az elős vára. Inog lábai alatt a talaj. Az Úr az ő kősziklája. Összeesküdött ellene mindenki. Isten mellette áll. Körül zárták, mint üzött vadat a hajtóvadászok. Isten a szabadító. Ez a Zsoltár ebben erősít meg bennünket, hogy összedőlhet az életünk kőfala, kerítése, bedőlhet minden, mint a svájci frank alapú hitel, de Isten nem hagy el ebben sem. Azért egy költőnek a kifejező versét mégiscsak idéznék, mert nagyon jól összefoglalja ezt a gondolatot, mintha erről a Zsoltárról született volna Ápril Lajosnak a Menedék című verse, 4 soros. És mikor völgyünkre tört az áradat, s már hegy sem volt, mely mentő csúccsal incsen, egyetlen kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos sziklaszál az Isten. Másodszor arról, hogy mit is jelent tehát a csend ebben a Zsoltárnak az összefüggésében. Mi az a csendesség, amire eljutott Isten? Ahogy említettük is, ez a Zsoltár úgy vonult be a köztudatba, mint az elcsendesedés Zsoltárral, az ember felborult élete, megrángatott hite megnyugszik. Nem tudom pontosan, hogy világos-e mindenkinek, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy csendesség, egyéni csendesség. Mikor táborokban vagyunk, akár a gyülekezeti táborban, vagy ifjúsági táborban, akkor nagyon jó kis idő az, amit így kijelölnek a szervezők, hogy most egyébként nem közösségi alkalom van, hanem egyéni csendesség. Bármikor fiatalokkal voltunk táborozni, még Kecskeméten, akkor sokszor reggelre írtuk az egyéni csendességet, és a fiatalok úgy értelmezték, hát, hogy akkor még fél órát lehet aludni, mert hát ők csendben vannak egyébként, senkit nem zavarnak egyénileg. Aztán mondtuk, hát nem egészen erre gondoltunk, hanem az ember felkel, és már esetleg reggeli előtt is van egy kis ideje. A csendidő egy olyan kijelölt idő az ember napjában, amikor megáll Isten előtt egy negyed órára, egy fél órára, vagy egy órára, és vele tölti az időt. Amikor azt mondtuk ebben a fél évben, hogy a Bibliát úgy lehet használni, a zsoltárokat, hogy ezekben az időkben újra és újra elolvassuk a heti zsoltárt, akkor pont erre gondoltunk, hogy ezeket az időket erre lehet használni. De lehet, hogy valaki bibliaolvasó kalauzt szereti olvasni, vezérfonalat, vagy az útmutatót. Sokan szeretnek kis füzetet olvasni, mint a mai ige, vagy a napi ige, vagy csendes percek. Vagy valamilyen állítatos könyvet szeretnek olvasni, ami segíti a gondolkodást. Amikor teológus voltam, akkor volt egy ilyen kis állítatos könyvem, és mindig aláhúzkodtam a fontosabb részeket. És minden évben más színekkel húztam alá, és akkor a teológia végére egész érdekes lett, hogy melyik évben mik voltak hangsúlyosak egy ilyen kis könyvből. Hogy valakinek, amikor megnyitja a laptopját, vagy a számítógépét, akkor egy ilyen oldal jön fel, ami egyből ajánl egy igét. Ablonci Dániel fogalmazta meg ezt a gondolatot, ami ezt támasztja alá. Milyen jó Istenből élni, vele kezdeni a napot, benne pihenni el. Ez a fajta csendesség, tehát egy gyakorlat is, az Istenre szánt időnek a lehetősége. Ha az ember ezt reggel meg tudja tenni, ki tudja szakítani magát abból a reggeli pörgésből, amiben egyébként belekerül, ez meghatározhatja az egész napját, hogy Istent behívja valaki a reggel napjába, és akkor azokat az eseményeket, konfliktusokat azt vele együtt éli meg. Hát van-e ilyen csended? Vagy esetleg volt, de már elhagytad. Vagy volt, de elsöpörték a tennivalók. Ez a zsoltár most alkalmat ad az újrakezdésre, segítséget ad. Nem csak a módszerben, hogy kijelölek egy fél órát, és akkor negyed óra nem tudom, mit kell most csinálni éppen, hanem abban, hogy igen, Isten előtt elcsendesül az életem. Lényege, hogy nála találod meg a megoldást arra, ami most egyébként feszít és bánt. És lehet, hogy éppen egy ilyen csendidő kell hozzá. Egy darabig mi is eljuthatunk a gyakorlatba, de még fontosabb, hogy hogyan van jelen Isten ezekben a csendességekben, a zsoltár erről beszél, és hogy vagyunk mi jelen Isten csendjében. Egyáltalán mi is a csend? Valaki így fogalmazta meg. A csend a legszentebb tere az életemnek. Lényem legigazibb valósága. A csendben minden érzelem, gondolat, testi-lelki valósága helyére kerül, rendeződik. A bennem zakatoló kérdések elcsendesednek, vagy választ kapnak. A fájdalmas, szorongató érzések kisimulnak. Az örömök hálába, dicsőítésbe torkolnak. Lelepleződnek irracionális félelmeim, vagy éppen vágyaim. Isten szemével látom, aki megbántott, megbocsátok, irgalom születik. Bátorságot kapok arra is, ahonnan menekülnék, vagy feladnám, elengedném. Ennek a zsoltárnak a fő gondolata tehát a türedelmes várakozás az Úrra. Ez függőséget és bizalmat feltételez, ami kivárja Isten idejét. Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk, és ne is cselekedjünk, hiszen Éppen arra vágyunk mi magunk is, amit Isten tesz. Nála nélkül minden cselekedet, még ha az önvédelem célját szolgálja is, csupán a saját akaratunk cselekvése is, és inkább eltávolít Istentől. Amikor a lélek megvárja az ő szabadítását, és nem cselekszik saját akaratából, akkor tapasztalja meg a tökéletességet. Dávid tudja ezt, és ezért fogalmazza meg ezt, hogy csak Istennél csendesül el lelkem, csak tőle várok segítséget. Csak ő az én kősziklám, erős váram, nem ingadozom sokáig. És nagyon szép azt, hogy hozzáteszi ezt a kis szót, hogy sokáig. Nem azt mondja, hogy soha nem ingadozik. És nem is úgy kell látnunk ezt a Zsoltárt, hogy ott van Dávid, sok Zsoltárt megírt Dávid, és neki így kapásból minden ment, az Istennel a kapcsolat, azt mondja, hogy hát ő is ingadozik, de nem sokáig. Hiszen a várakozás előfeltétele a bizalom. Mire várnánk, ha Isten nem jönne a segítségünkre? És Dávid is abból a tapasztalatból táplálkozik, hogy Isten korábban is megsegítette, tehát újra és újra meg fogja segíteni. Mi már cselekedni, mi már tennénk, mi már megoldanánk, de ki kell várni azt, amíg maga az Úr lép valamit. Mikor megismétli ezeket a szavakat, hogy csak Istennél csendesül a lelkem, akkor hozzáteszi azt is, hogy tőle kapok reménységet. A saját akaratát elveti. Nem keres a szabadulásra más segélyforrást. Ezért türelmes a várakozás. A türelmes várakozás Istenre mérhetetlenül fontos alapelv. A Zsoltárok nagyon sokszor beszélnek erről. Maga a Szentírás is magát Krisztust állítja sokszor a Szentírás a középpontban. Nagyon is türelmes volt. Krisztus abban is türelmes volt, hogy folyamatosan érti meg az Atya akaratát. Mit akar az Atya? És a tanítványok lehet, hogy már sokkal jobban haladnának, de ő mindig megvárja, mi az, amit Isten mond. És nagyon türelmes Jézus a tanítványokhoz is. Abban a helyzetben is, amikor ott a hajóban vannak. Várni Isten szabadítására nehéz dolog. Azért is talán, mert az ember türelmetlen, azonnal szeretne szabadulást. Nehéz kivárni egy szorult helyzetet. Amikor gyógyuló drogosok tesznek bizonyságot, most itt nem sokkal az Isten tisztelet előtt, Orsolics Zénónak volt a könyv bemutatója, beszélgetés vele, a könyvhéten is, de itt a Start Caféban is. Ő is ebben a könyvben leírja ennek a gyógyulásnak a folyamatát. És nekem mindig nagy tiszteletet ad, hogy ezek a gyógyuló fiatalok egy hosszú folyamat részesei, és ezt ők tudják. Talán valaki föl is adja, de legtöbben nem is tudják, hogy ez egy hosszú gyógyulási és tisztulási folyamat. Ez nem egy-két napos, még nem is egy-két hetes, hanem akár egy hosszú fél éves, éves, vagy még tovább lévő küzdelem. És nap mint nap küzdve csinálják végig a programot, a napi rendszerességgel, a beosztást, és minden. Szétesett élettel, szétfolyt akarattal újra és újra rábírják magukat, hogy igen, most a rendszernek fontos az életemben, a rendszer fontos az életemben. Minden tiszteletem az övék, hogy ők türelmesen végig tudják ezt élni. Az ember sietetné a szabadulást, és ezért kell a csend is, hogy az ember felismeri Isten akaratát. Mert saját a megoldás mindig előbb születik meg, mint az Isten megoldása. Ezen az említett osztálykiránduláson volt egy nagyon különleges élményem, sok különleges élményem volt, de csak egy párat említek, amikor az ezer éves határnál voltunk Gyimesben, a romok között tartottunk egy állítatot, én tartottam, és a gyerekek, tehát hetedikesek a beszéd közben belekérdeztek az állítatba. Ez ritkán fordul elő egy lelkésszel. Utoljára talán börtönben volt ilyen, mondtam valamit, és mondták, hogy így van, vagy nem így van. Lehet, hogy itt is szívesen beleszólnának, nyugodtan bele lehet egyébként szólni, ha valaki nem hetedikes akkor is. És arról beszéltem, hogy Isten cselekszik, és várjuk meg, hogy hogyan cselekszik, és megkérdezték, hogy honnan tudhatom, hogy amit én a saját eszemmel kitalálok, a saját eszemmel gondolok, az nem Isten gondolata, akarata. Ugye, ami először eszembe jut, az nem Isten tervének a része. Hát nehéz ezekre a kapásból válaszolni, hogy mit is jelent megvárni Isten egyértelmű válaszát. Én is azt mondtam el, hogy vannak emberi megoldások, lehet, hogy jók is, de hogy mit akar Isten, azt megvárni, amit ő mond, az igazi. Mert lehetnek jó gondolataink, de hogy kivárni azt, hogy Isten mi az, amit mutat. Ha a gyülekezet tervez valamit, akkor sem úgy van, hogy összeülnek a presbiterek, és akkor kitalálják, hogy ez lenne jó, hanem várják azt, hogy Isten utat mutasson. A csendességnek tehát több olvasata is van. Van az a csendesség, ami az Isten eltöltött időt jelenti, annak a terét. Van a csend útja, amikor a csendben kerülnek helyére a dolgok. És van, amit Dávid hangsúlyoz, ennek a Zsoltárnak a témáját is, csendben várakozni Istenre. Csak Istennél csendesül el lelkem. Van, aki azt mondja, hogy még pontosabban is lehet ezt fordítani, úgy, hogy csak Istenre csendesül el lelkem. És Károly pedig így fordította, hogy csak Istenben nyugoszik meg lelkem. Nem az emberi teljesítményben van tehát a lényeg, hanem hogy a Zsoltáros Istenre vár, megvár, amíg ő cselekszik, és ez bizonyosság. Olyan, mint egy kőszikla, mint egy vár. Ezt a képet használja Dávid. Az Istenben való bizalom arra készteti Dávidot, hogy ellenségeit és rosszakaróit is Isten óvásának biztonságából szemléje. És nagyon erős ez a refrénszerű ismétés, ami ismét felhozza, hogy Isten kőszikla, erős vár és szabadító. Ezért nem is ingadozik. És az őszinte kitárulkozást ajánlja mindenkinek, nem csak a saját magának, hanem minden népnek. Kicsit kiterjeszti ezt az egész világra. Öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Ezzel a bizonyossággal zárul ez a rész. Végül pedig arról, hogy mi a következménye az Isten előtti megállásnak, ha elcsendesedünk, ha előtte éljük meg a gondjainkat. Ha egyszerűbben fogalmazzuk, mit jelent a saját pára létünk átélésében Isten szabadításán örvendezni. Hát két következménye is van annak, ha az ember megáll Isten előtt. Egyrészt az ember magára vonatkozóan is, és minden emberre érvényesen is rájön arra, hogy csak pára az ember élete. Ezzel a szóval fejezi ki az embernek a törékenységét, kicsinységét, a szentírás, hogy csak pára. Jakab azt írja az Új Szövetségben, hogy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Éppen az Isten melletti biztonságban ismereti fel és tudatosíthatja az ember, hogy csak pára az élete. És erről sokszor beszél a Biblia, Zsoltárok könyve és a Prédikátor is. 39. Zsoltár kétszer is említi, mint egy lehellet annyit ér minden ember, aki él. És különösen Istennel szemben nincs hatalma az embernek, hozzá hasonlítva érzi az ember leginkább a lehellet létet. A másik pedig a gazdagság, amit hangsúlyoz, ami szintén nem tartja meg az embert. Zsoltárnak az a következtetése, hogy Istennél van az erő és a szeretet, ő szolgáltat majd igazságot is. A Prédikátor könyve pedig hiába valóságnak ítél mindent, amikor az ember emberi viszonyokba, vagyonokba, külső biztonságba helyezi az életét. Ezen a kiránduláson, amit említettem, voltunk Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben. Ha valaki járt már ott, tudja, hogy ez egy nagyon régi temető, több mint 400 éves, és nagyon szép sírok vannak, nagyon szép ösvények, és szinte Erdélynek vagy egy részének a múltja végigkövethető. Lelkészek, politikusok, irodalmárok, nagyon sokféle embernek a sírja. Az ember sétál ott, akkor így a múlt nagyon megérintés. Sokféle sírt lát az ember, párnapos csecsemőnek a sírját is, gyermekekét is, fiatalon nagy tragédiában meghalt emberekét is. Nagy történelem formáló személyek, költőknek a lényét is. És akkor sétálgattam, sokszor ez jutott eszembe, hogy igen, ilyen az ember élet. Ott össze van gyűjtve sok évszázadnak, a sok páralétnek az embere. Most ez egy jó lenyomata, ez a temető. Igen, ilyen egy temető. Ott vannak, de ezek az emberek is elmúltak. Alig ha van jobb kép az ember állapotáról, mint amit már említettünk, a meghanyatló fal és a dűlő kerítés, ahogyan részleteztük is. Stabilnak látszik, de egy kis érintésre megdől és megváltozik a helyzet. És ez a pára léttel kapcsolatos. Hogy az ember szembesül azzal, hogy mennyire esendő. Egy hirtelen jött betegség, egy orvosi lelet, egy zárójelentés az ember kezében, egy messziről jött rossz hír, pillanatok alatt semmivé teheti az ember testét, életét és érzéseit, még a hitét is megpróbálja. Testi, lelki és szellemi értelemben is. És lassan devalválódik ennek a világnak minden értéke. És a zsoltáros imádkozás a tanításra fordul, és kér mindenkit, aki hallja a szavát, hogy hát bízzatok benne minden időben. Tegyétek rá a kezére az életeteket, öntsétek ki előtte a szíveteket, hiszen minden más hiába valóság. Nem fog megtartani sem a vagyon, sem a gazdagság, sem azt, hogy az ember felismeri azt, hogy milyen esendő. Csak egy érték van, egy valóság van, ez maga Isten. Úgy fejezi be a Zsoltát, hogy azt mondja, hogy egyszer mondta, kétszer hallottam. Ez egy kis apró stilisztika héber költészetben. Azt jelenti, hogy mindig azt mondta, mindig azt hallottam tőle. Amikor ilyen számmondások vannak, akkor mindig a stabilitás jön ki belőle, hogy mindig azt hallottam, hogy az erő Istené, nálad vanulom az erő, nálad vanulom a szeretet, és övé a kegyelem is. Szabadulásunk ideje és módja tehát Istennél van. Miután szívedet csak Isten érti meg, önts ki előtte. Isten jelenlétébe kerülni felmérhetetlen áldást jelent. Isten magát ajándékozza nekünk az előtte átélt csendben. A csend tehát nem a hallgatás, benne Isten felé nyílik fel az ember lelke. A csendben Isten kíván megszólalni, Isten fogja a kezünket, és sokszor olyan helyre vezet bennünket, ahova nem akarunk menni. A csend nem idézhető fel, nem lehet létrehozni. Egyszer csak ott állunk Isten jelenlétében, levetjük a sarunkat, és figyelünk, oda hallgatunk Isten szavára. Nagyon érdekes ennek a Zsoltárnak a hangsúlyai, a refrén, amit már kiemeltem, és hatszor használja ezt a szót benne, hogy csak. Kizár minden emberi megoldást. Mivel úgy is szoktuk olvasni még otthon is ezt a Zsoltárt, ezt kicsit így házi feladatként is adom, hogy olvassuk el ezt a Zsoltárt úgy, hogy ez a hat csak szó nagyon hangsúlyos benne. Csak Istennél csendesül a lelkem, csak ő az én kősziklám. Csak azon tanácskoznak, csak Istennél csendesül a lelkem, csak ő az én kősziklám, csak pára az ember élete. Ezek nagyon erős szavak, sokszor a csak szót mi ilyen kicsit így lezárólag használjuk, mikor egy vitában azt mondjuk, hogy mert csak. De itt arról van szó, hogy leszűkíti a Zsoltáros, azt mondja, hogy igenis csak Istennél csendesül. Más módon nem csendesül le az életünk. Kizár minden emberi megoldást. És számunkra, mint mondtam, egyfajta lezárást jelent, itt minden más esetőséget kizár. Csak Istennél csendesül a lelkem. Csak Istennél, csak nála az a sehol másút. A kegyelmet csak ő közölheti velem. Csak ő bocsát meg, csak ő érthet meg. Csak ő hozza a lelkem nyugalmát, csak ő oldozhat fel. Az ember könnyen meghasonlik önmagával, és könnyen meghasonlik a világgal. Ránehezedik az ember a nyugtalanság riadt félelme. A szabadítás csak azt jelenti, hogy az újjászületés felülről Jézus aláhajló szeretetében van. A történet, amit hallottunk, amit Laci felolvasott, a tanítványok a hajóban azt élik át, hogy a viharban annyira félnek, hogy még a hajóban velük lévő Jézus lényesen sem nyugtatja meg őket. És És ezt akkor érthetjük meg ennek a történetnek a lényegét, hogyha ezt a csend szót kiemeljük itt is. Hiszen arról van szó, hogy amikor eláll a szél, amikor Jézus lenyugtatja, akkor nagy csend lett. Úgy kiemeli a Szentírás, hogy nagy csend lett, és nagyon nagy. Nem hallani a szélzúgását, a hullámokat, semmit nem lehet, mert csend van. És a tanítványok ebben a csendben rájönnek arra, hogy sokkal több van itt annál, hogy Jézus csak úgy velük van a hajóban. Rájönnek, hogy ők most megmenekülnek, hogy Jézus szabadító, hogy erősebb, mint a viharok, amik vannak az életükben. Jézusnak ilyen ereje van az életünkben. A vár képe nagyon erős ebben a Zsoltárban, és ha már annyit emlegettem az osztálykirándulást, egy ilyen történettel is fejezem be. Megmásztuk Magos Déva várát is, de nem a nemrég beállított felvonóval mentünk fel, hanem gyalog, tényleg megmászva ezt a nem könnyen mászható várat, és ha nem is tévedtünk, én vezettem az utat, a várhoz értünk fel, de mégsem a bejárathoz, hanem egy ilyen kanyargós mellékösvényen a vár vastag falához érkeztünk meg. Ez számunkra a Zsoltárral ellentétben nem védelmet, hanem éppen akadályt jelentett a szemerkélő esőben. Míg nem egy eltorlaszolt kapuhoz érkeztünk, már erőnknek a végén jártunk ezzel az osztállyal, és az ott lévő biztonsági őr eltávolította a rácsot, és bejutottunk így a várba, majdnem így el is foglaltuk szinte a gyerekek interpretációjában, és bejutottunk a vár biztonságot adó rejtekébe. És ez kiábrázolta számomra ez a kis jelenet, a kegyelmet, hogy amikor odaértünk, nem voltunk jó helyen, de egy külső személynek a szeretete, vagy a kötelességnek átlépése, az kellett ahhoz, hogy a szabadítást átéljük a szorult helyzetünkből, és bent legyünk a biztonságot adó falak között, amiről Dávid is beszél. Csak ő az én kősziklám, szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Csak ő az én kősziklám, szabadítom és erős váram. Hát így juthatunk be Isten jelenlétébe, talán sokszor ilyen mellék ösvényeken is, de oda juthatunk hozzá. Ez a Zsoltár erről beszélt számunkra, hogy mit jelent Isten gazdagságába belépni, mit jelent az ő szabadítását átélni, mit jelent ebben a csendben, amit az ember Isten előtt megél, hogy csak előtte csendesülhet le az életem, mit jelent vele együtt ezt megélni és átélni. Nagy kár volna, ha a gazdag Isten mellett szegénységben élnénk. Ennek a Zsoltárnak a gazdagsága, a csendnek, az Isten előtt megélt csendnek a gazdagsága vezessen tovább bennünket. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, a csendet, amit ma felajánlottál nekünk, hogy abban a csendben, amit te adsz nekünk, abban meg lehet találni téged, a te szabadításodnak a terét, Jézus Krisztus hatalmát ismerhetjük fel, a te gyógyító szeretetedet, az újjászületés csodáját, hogy bár vannak nehéz dolgok az életünkben, megoldhatatlannak látszó dolgok, átéljük a páralétet, átéljük az emberi biztonságnak a tönkremenését az életünkben, de mégis számíthatunk arra, hogy a te várad az erős, és a te hatalmad az erős az életünkben. Ebben vezess minket tovább. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, azt énekeltük, hogy várlak, gyere, szólj hozzám, és olyan sokszor zaj van ebben a városban, olyan sokszor beszélünk, vagy csak mondjuk ezt, hogy várunk. Most itt van ez a csönd. Te szólsz. Szólj. És Úr Jézus, dicsérünk téged, mert látjuk, hogy király vagy. És látjuk azt is, most is látjuk, hogy nem test és vér ellen van itt harcunk. Nem más emberekre kell mutogatnunk, vagy néznünk azt, hogy mit gondolnak rólunk, mert nem ez a lényeg. Itt lelki háború van. És az ördög támadásaiban élünk. Ezért nem tudunk szabadulni attól a sok irigységtől, a sok összehasonlítástól, a sok fájdalomtól, a sok megbántástól és a megbántódástól. De tudjuk, hogy te vagy a győztes király. Tudjuk, hogy te a mi oldalunkon állsz. És Úr Jézus, így szeretnénk téged dicsőíteni. Így szeretnénk a csendben rád figyelni. Veled lenni. Nem csak beszélni a csendet, de megélni a csendet. Úr Jézus, imádkozunk azokért, akiket ma megszólítottál itt. Akikben valami elindult. Akikben kérdés van, kétel van, küzdés van, fájdalom van és sebb van. Azokért, akik örömújongással vannak, és örülnek, hogy találkozhatnak veled. Úr Jézus, jó dolog hozzád imádkozni. Jó veled lenni, jó veled beszélgetni. Kérünk, Szentlélek Isten, jöjj el, töltsd be, maradj velünk. Áld meg az életünket, formálj, engedjük, hogy formálódhassunk. És ha tudjuk így fennállva szívből és tiszta értelemmel énekelni majd az áróénekünket is. Úr Jézus, jó, hogy vagy. Köszönünk neked mindent. Köszönjük, hogy vagy. És Úr Jézus, szeretnénk téged dicsőíteni azzal az imádsággal, amit tanítottál a tanítványoknak is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.